A gyülekezet 14 évesek lettünk, ez egy tinédzser kor, ennek az összes előnyével és hátrányával, de minden áldásával. 2003. januárjában indult el a Kőszikla gyülekezet, és ma pedig 2017. januárja van. És ez alatt a 14 év alatt nagyon sok minden megváltozott a világban. Sok minden pozitív értelemben és sok minden negatív értelemben változott. Valamit el szeretnék mondani, az egy olyan változás, amire érdemes odafigyelni. 14 évvel ezelőtt is mindenféle szakember azt mondta, hogy egy jelentősen hinduidealista világban élünk, mindenki magával foglalkozik alapvetően, és csak ezt követően másokkal. 14 év elteltével azt tudom mondani, hogy ez jelentős mértékben megerősödött. Ma még inkább az emberek magukkal foglalkoznak, és csak azután valami mással, vagy valaki mással. Nem végeztem ilyen kutatást, de talán a mai kultúránkban a egyik leggyakrabban hangoztatott szó, azt tudjátok mi? Facebook, igen. Miről szól a Facebook? Rólam. Önmegvalósítás, igen, ez is jó, de hogyha leegyszerűsítjük, talán a legtöbbet kimondott szavak közé tartozik az, hogy én. Egyetértetek ezzel? Szeretnék mutatni egy képet. Ezt hogy hívják ezt a telefont? Okos telefon. iPhone, igaz? Szóval milyen telefon? iPhone. Aztán, ha Magyarországon valaki mondjuk az egyik legnépszerűbb automárkát megveszi, és hazagurul vele, azt kérik tőle, hogy regisztráljon egy honlapon, ezen a honlapon. A myopel.hu honlapon. És nem akarom a példákat sorolni, sok ezer példát tudnék hozni azzal kapcsolatban, hogy a mai világunk arról szól, hogy én, nekem, az enyém, tehát ezzel kapcsolatos minden. Ha tovább lépünk, akkor a latinban megnézzük ezt az ént, azt úgy hívják, hogy ego. Vagyis az elmúlt 14 évben azt láttuk és tapasztaltuk, hogy ez az ego jelentős mértékben megvolt 14 évvel ezelőtt is, de a 14 év alatt elég sokat hízott, növekedett, szóval jó erőben van az ego. És úgy tűnik nekem, minden jel arra mutat, hogy a következő években, vagy a következő 14 évben ez az ego folyamatosan növekedni, növekedni és növekedni fog. Egyetértetek ezzel? Legalábbis úgy tűnik, hogy minden jel erre mutat. Rengeteg könyv, tréning, tanfolyam, képzés, és minden arról beszél, hogy hogyan tudod megvalósítani azt, hogy neked jobb legyen, te szebb legyél, te okosabb legyél, te többet eladjál, mint a másik, te sikeresebb legyél, neked nagyobbak legyenek a bevételeid. Szóval ez miről szól? Hogy nekem, az énről szól alapvetően. Ma, amiről én szeretnék beszélni, az nem más, mint az, hogy ezzel az egóval valamit kezdenünk kell. És a másik oldalon arra kell gondolnunk, hogy mindannyian követünk valamit, valakit. Ilyen követő emberek vagyunk, még akkor is, ha nagyon sokat beszélünk arról, hogy én és az ego. Követők vagyunk. És vagy az egónkat követjük, vagy pedig Jézus Krisztust követjük. A kettőn túl nincs más lehetőség. Ennyire egyszerű az élet. Vagy az ego, vagy Jézus. És amit én szeretnék felolvasni a Bibliából, az egy olyan történet, ami azzal kapcsolatos, hogy olyan emberek, akiknek az egójuk természetesen megvolt, lehet, hogy nagy is volt, de mégis egyszer úgy döntöttek, hogy Jézus Krisztust követik. Mert valakit mindenki követ. Vagy az egót, vagy Jézust. Így szól ez a történet a Bibliából, a Máté evangéliumának a 4. részében van leírva, a 18. verstől olvasom. Jézusról szól, tehát Jézus, amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért. Simont, akit Péternek hívnak, és testvérét Andrást, amint a hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus testvérét, és Jánost, amint a hajójukban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték a hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót, és atyukat, és követték őt. Szóval a kérdés az az, hogy az ego vagy Jézus. Néhány dolgot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy a követés hogy működik az életünkben, és hogyha dönteni kell, hogy melyiket választjuk, azt az egót, ami folyamatosan növekedni akar, és soha nem tud elég nagyra nőni. Bármilyen nagy és bármilyen hatalmas, mindig többet akar. Vagy pedig az egón túl Jézust akarjuk követni, aki viszont teljesen más üzemmódban működik. Nézzük meg ezt a történetet, hogy mit tanácsol a Biblia nekünk. Az egyik fontos üzenet, hogy Jézus, amikor ott sétál, akkor észrevesz néhány embert, és meglátja őket. Gondolkoztál már azon, hogy Jézus, amikor lenéz erre a földre, akkor lát téged. Látja, hogy mit csinálsz, látja, hogy mivel foglalkozol, látja, hogy milyen gondjaid vannak, hogy mi az, ami terhel téged, vagy mi az, ami lelkesít, ami bátorít, milyen vágyaid, vagy milyen álmaid vannak. Ő nagyon világosan tudja azt, hogy mi van veled. Szoktál gondolkodni azon, hogy Jézus tisztában van a dolgaiddal? Ez azért fontos, mert egy óriási verseny az életünk. Gondoljatok csak bele, hogy minden úgy működik, hogy tanulni kell, diplomákat kell összehozni, kellenek végzettségek, kell pénz, kell befolyás, kell kapcsolat, kell minden, kell smink, kell jó ruha, meg minden kell, hogy jól nézzünk, hogy észrevegyenek bennünket. Mert ha nem vesznek észre bennünket, akkor ilyen szürke kisegérként egyszerűen nem tudunk előre haladni a világba, és nem történik velünk semmi. Minden, amit tesznek az emberek, vagy amit teszünk, az arról szól, hogy valahogy észrevegyenek engem, és amikor észrevesznek, akkor van lehetőség arra, hogy bizonyítsak valamit, hogy én tudok valamit, hogy én tudom azt, hogy mit hogy kell tenni, vagy valamit le tudok tenni az asztalra. És amikor van lehetőség egy ilyen bizonyításra, akkor az ember mindig előre halad. Tulajdonképpen erről szól a világ. Az ego azt mondja, hogy még többet, még többet, még többet. Hány diplomád van? Teljesen mindegy, az kevés. Mennyi nyelvet beszélsz? Teljesen mindegy, az kevés. Mennyi pénzed van? Teljesen mindegy, az kevés. Milyen sikereket értél el eddig? Teljesen mindegy, az kevés. Még több és még több. Gondoljatok csak bele, hogy a körülöttünk lévő világot tulajdonképpen ez hajtja és ez motiválja, ez a még több, még több, még több. Ha valakinek van egy vállalkozása, teljesen mindegy, hogy mennyi eredményt ért el az elmúlt évben, mit szeretne a következő évben? Még többet. Ha a bevétel ennyi volt, akkor jövőre ennyi legyen. Ha ekkora sikereket értünk el, akkor jövőre ennyit szeretnénk elérni. Mindig többet és többet. Több siker, több dicséret, több elismerés, több bevétel, több taps, nem tudom, mindenből több kell. Soha nincs vége. Az ego azt mondja, hogy még több és még több. Jézus viszont teljesen másról beszél. Jézus azt mondja, hogy persze kell tanulni, kell dolgozni, és hogyha van bevételed, ha van végzettséged, ha van tudásod, ha szépen nézel ki, ha intelligens vagy elegáns vagy, az természetesen jó dolog, nincs ezzel gond. De amiről Jézus beszél, az nem más, mint az, hogy az a sok minden, amivel rendelkezel, amellett, ha nincs ott az élő hit az életedben, akkor nem sokat ér az egész. Olvasunk egy történetet a Bibliában, Máté evangéliumának a 9. részében van leírva, amikor Jézus találkozik olyan emberekkel, akik látássérültek voltak, vakok voltak. Ezek a vak emberek észrevették, hogy ott van Jézus, oda mentek hozzá, és azt kérték tőle, hogy Jézus, gyógyíts meg bennünket, hogy újra láthassunk. És a párbeszéd így folytatódik, amikor a vakok és Jézus beszélgettek egymással. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték. Igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Ekkor megnyílt a szemük. Ez a történet arra mutat rá, hogy itt nem az volt a kérdés, hogy mennyit tettek le az asztalra, hanem hogy volt-e hitük. És az, hogy volt-e hitük vagy nem, illetve hogy volt hitük, ez teljes mértékben megváltoztatta az életüket, és a vakságból újra fény lett. A sötétségből világosság lett. A korlátokból újra lehetőség lett. Teljesen mindegy, hogy mivel rendelkezel. Teljesen mindegy, hogy milyen eredményeket értél el eddig. Ha elértél, nagyszerű. Hála Istennek. Ha szeretnél többet, persze, az is hála Istennek. És haladj előre. De ne felejtsd el, hogy minden bevétel, minden újabb eredmény, minden újabb siker, és minden újabb elismerés, vagy minden újabb taps hit nélkül nem sokat fog érni. Mert Jézus tőled is megkérdezi, egy-egy bizonyos helyzetben, vagy egy krízisben, amikor szeretnél tovább menni, és nem tudod, hogy mit kell tenni, hogy van hited. És neked csak arról van elképzelésed, hogy még több pénz, még valaki kell, még ez kell, még az kell, még több kell. Ez nem a hitről beszél, hanem a vágyainkról, az énről beszél, az egóról beszél. A hit pedig arról beszél, hogy hiszek Jézusban, akinek minden hatalma megvan. Az egót követjük, vagy a hitet, a Jézus Krisztusban vetett hit után megyünk. A kérdés, hogy miben hiszünk, olyan sok mindenben lehet hinni. Kozmikus energiákban, a horoszkópokban, emberi bölcsességekben, egy válveregetésben, vagy nem tudom. Szóval ebben hiszünk, ami nem sokat fog jelenteni hosszú távon. Sőt, valami alapvetően káros és negatív lesz. Vagy pedig Jézus Krisztusban hiszünk. A kérdés tehát az, hogy nem még több kell, amikor szeretnénk előre haladni, hanem a Jézus Krisztusban való élő hit kell. Mert ne felejtsük el, hogy Jézus számára te nagyon-nagyon fontos vagy. És hogy valami olyat tud adni, amit te és én emberileg nem tudunk megszerezni. A másik fontos üzenet ennek a történetnek, hogy Jézus, ahogy ott sétál a galilai tó partján, és meglátja ezeket az embereket, képzeljétek el, Jézus mennyire direkt volt. Munkaidőben oda megy az emberekhez, és azt mondja, hogy hagyjátok abba a munkát, gyertek velem, és csináljátok azt, amit én mondok. Ha munkaidőben oda megy valaki hozzád, és azt mondja, hogy dobjál el mindent, és gyere utána, mit mondasz neki? Ugye egy kicsit furcsa helyzet. Jön valaki, aki csak úgy belelép valakinek az életébe, és azt mondja, hogy eddig arra mentél, most merre fogunk menni, gyere utánam. A lényeg az, hogy Jézus meg akar szólítani bennünket, hogy beszélni akar velünk. Lehet, hogy pont munkaidőben. Egyébként munkaidőben szoktál arra gondolni, hogy Isten valamit akar neked mondani? Elég sok mindennel kell foglalkoznunk, ugye? Szóval korán reggel fölkelünk, legalábbis az átlag, aki nem korán kell, az már nagyon áldott ember tud lenni. Szóval fölkelsz a gyerek az iskolába, a munkahelyre rohanni, ne késsél el, a forgalom, a hóesés vagy a napsütés, teljesen mindegy, hogy mi az, amiért lelkesedsz, vagy mi az, ami akadályoz téged. Végig dolgozod a napot, aztán rohansz vissza a gyerekért, aztán uszodába vinni, tanfolyamra vinni, nem tudom, lovagolni, vinni és mindenhová. Aztán be kell vásárolni a csekket, be kell fizetni, az ügyeket el kell intézni. Egész nap rohanunk, nem? És este, amikor már késő este van, akkor arra sem emlékszünk, hogy mi volt reggel. Annyi minden történik velünk. Miért? Mert dolgozunk. Mert egy ilyen világban élünk. És ez a történet azt mondja, hogy ebben a rohanó világban, amikor dolgozol és teszed a dolgaidat, Jézus megjelenik egyszer, és bele akar szólni az életedbe, és megszólít egyszerűen. Szóval elképzelhető, hogy munkaidőben fog megszólítani. Elképzelhető, hogy akkor fog szólni hozzád vagy hozzám, amikor sietünk. Vagy akkor akar mondani valamit, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs is erre időnk. Ezek a tanítványok, akik, tehát későbbi tanítványok, akikről szól a történet, ezek keményen dolgoztak. Nem azért, mert a főnök azt mondta, hanem azért, mert ha nem fognak semmit, akkor nincs bevétel. Akkor nincs mit eladni a piacon, és nem tudják eltartani magukat, meg a családjukat. Keményen kell dolgozni. A Biblia azt mondja, hogy Isten folyamatosan beszél az emberrel, hogy újra és újra megszólítja az embert. Te emlékszel, hogy mikor szólított meg téged Isten utoljára? Hát, hogy ma reggel, tegnap, tavaly, 10 éve. A lényeg, hogy Isten beszélni akar velünk, hogy Jézus meg akar szólítani bennünket. Mivel 14 éves az a gyülekezet, 14 évvel ezelőtt, vagy kicsit több is, mint 14 évvel ezelőtt, inkább 15 vagy közel 16 évvel ezelőtt, nekem Isten folyamatosan arról beszélt, hogy új gyülekezetet kell alapítani. Új gyülekezetet kell alapítani. És tele voltam kérdéssel. De kivel, hogy, miből, milyen módon fog ez megtörténni. De valahogy hallottam az Isten hangját. Meg aztán a feleségem is hallotta. És képzeljétek el, rajtunk kívül másik 8 ember, fizikailag egy távolabbi ponton, másik 8 ember ugyanezt a hangot hallotta, hogy Jézus azt mondja, hogy gyülekezetet kell alapítani. Mindenkinek megvolt a munkája, mindenkinek megvolt a reggeltől estig a folyamatos rohanás, kapkodás, sok mindennel kell foglalkozni, gyerekekkel, munkával, gyülekezettel, ügyekkel, pénzügyekkel, emberügyekkel, mindennel. És ebben a nagy rohanásban végül is 10 embernek valahogy Isten szólt, hogy új gyülekezetet kell alapítani, és ráadásul az új gyülekezetnek a helyszíne az Budaörs. És akik az alapítók közül itt vagytok, emlékeztek erre, hogy valahogy Isten megszólított bennünket, nem azért, mert ültünk, imádkoztunk, és nem tudtunk mit kezdeni magunkkal, és ebben a nagy meditációban, nagy csöndben Isten mond, hogy hát ha nagyon unatkozol, akkor csinálj valami értelmeset. Nem így történt. Mindenki nagyon elfoglalt volt, mindenkinek volt bőven mit csinálnia. Lehet, hogy magunktól eszünkbe se jutott volna. De az Isten mondott valamit, munkaidőben, rohanásban, kapkodásban, és valahogy meghallottuk, és valami történt. Persze az Isten néha úgy is szól, hogy beülsz egy templomba, vagy egyedül imádkozol otthon a szobádban, amikor csönd van, amikor kellem egy zene szól, vagy sétálsz a természetben, és arra gondolsz, hogy milyen nagy az Isten, vagy milyen szép a környezet, és akkor is megszólít Isten, persze. Különböző helyeken és különböző módokon. Ahogy a tanítványokat ott a munkaidőben, téged különböző más helyzetekben, vagy engem. De lényeg az, hogy ne felejtsd el, hogy Jézus beszélni akar veled, újra és újra mondani akar valamit. És amit mond, az valami teljesen új dolog. Az ego, nekem is akkor, meg talán másoknak is, azt mondta, hogy ez túl kockázatos. Ha ebbe belelépek, akkor bizonyos nehézségeket vállalni kell, és akarom ezt vállalni, vagy nem akarom vállalni. Ha én ezt meglépem, akkor egy olyan bizonytalan helyzetbe hozom magam, meg másokat, meg a családomat, amiben nem tudom, hogy mi lesz. És az ego azt mondja, hogy ilyenekkel vigyázni kell, ilyen nagy hitlépésekkel nagyon vigyázz, nehogy meglép, mert akkor esetleg probléma lehet. De Jézus mit mond? Higgyél, hogy bízzál bennem. És tudjátok, nekem, amikor ott 10-valány évvel ezelőtt, amikor a legkritikusabb kérdés volt, hogy akkor indulunk, vagy nem indulunk, és tudtam, hogy Isten szólt hozzám, de valahogy az egóval, az énnel valahogy beszélgetni kellett, és valahogy helyre kellett tenni, hogy most kit követek? Isten szavát, az Isten hangját, vagy pedig saját elképzeléseimet, vagy a vágyaimat. És amikor az összes kérdést föltettem Istennek, hogy de akkor ez hogy fog működni, és mi lesz ebből, akkor valahogy a Bibliából a sok-sok ezer, nem tudom hány ezer igevers van benne, nem számoltam még meg, de sok ezer, a sok ezer igevers közül tudjátok, mi jött ki? És folyamatosan ez zúgott a fejemben. A Máté 19:29 ezt mondja. Egy ugyanilyen kérdése volt Péternek, hogy Jézus, mi elhagytunk mindent, mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz ennek az eredménye? Mi lesz a jutalom? Megéri ez? Érdemes ezt csinálni? Érdemes az egót háttérbe szorítani, és csak Jézussal foglalkozni? És tudjátok, mit mond Jézus? Mindenki, aki elhagyja házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, százszorosát kapja, és majd örökli az örök életet. Vagyis lehet, hogy valamit el kell engedned, valamiről le kell mondani, valaminek hátat kell fordítanod, de az, amit kapsz, a százszorosa, ezerszerese annak, amit ott kell hagyni. Hát ezt Jézus ígérte meg. Annak a Péternek, akit ott a tópart mellett megszólított, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Az ego, vagy Jézus Krisztus? Jézus egy teljesen új dimenzióba helyezi a dolgokat. Teljesen új lehetőségeket kínál föl az embernek. Mindenkinek vannak álmai és vágyai. Gondolj arra, hogy neked mi a top 2 vagy 3, amit úgy nagyon szeretnél. Én elképzelem, hogy ezek az emberek, Simon, aztán András, meg az Ebedeus fiai, ezek halász emberek voltak. Ha leült volna velük valaki beszélgetni, és megkérdezte volna tőlük, hogy milyen álmaitok vagy vágyaitok vannak, akkor lehet, hogy beszéltek volna arról, hogy jó lenne még két háló, vagy csak egy van. Jó lenne még három csónak, mert csak egy van. Jó lenne néhány alkalmazott, hogy ne nekünk kelljen mindig dolgozni, elég lenne csak irányítani az embereket. Jó lenne a bevételeket növelni. Jó lenne sokkal több halat eladni. Biztos, hogy voltak ilyen vágyaik, hiszen keményen dolgoztak. Minden nap meg kellett küzdeni mindazért, ami a bevétel volt. És a vágyaknál valószínű megjelent az, hogy milyen jó lenne, hogyha könnyebb lenne. Nekem könnyebb legyen. És akinek még nem volt családja, biztos családalapítástól gondoskodott. Ha voltak anyagi szükségei, akkor arról álmodozott, hogy milyen jó lenne, hogyha ez meg az meg lenne. Szóval biztos, hogy voltak vágyaik. És ezekben a vágyak között megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy gyere, kövess engem. Egy teljesen más álmot ad neki. Hadd mondjak valamit. Isten, amikor megszólít bennünket, és mond nekünk valamit, az egyik oldalon ott vagyunk az álmainkkal és a vágyainkkal, a másik oldalon ott van az üzenet, az új álom, vagy új dimenzió, amit Jézus mond. És higgyétek el, hogy a kettő az nem mindig ugyanaz. Erre számolni kell. Tudod miért? Mert az egyik az mennyei, a másik meg az egóból származik. Arról, hogy nekem jó legyen, szebb legyen, okosabb legyek, több legyek, és sikeresebb legyek, és sok, stb. És ez a kettő, amikor találkozik, ezt valahogy azért szinkronizálni kell. Amikor arról szól a meghívás, hogy gyertek utánam, akkor itt föl kell tenni a kérdést, hogy jaj, de nekem vannak álmaim és vágyaim, és Jézus egy teljesen más álmokat és vágyokat akar nekem ajándékba adni, és most akkor melyiket választom? A sajátjaimat akarom majd továbbvinni és megvalósítani, vagy pedig azt, amit Jézus mond. Az ego azt mondja, az lesz, amit én akarok, Jézus pedig teljesen másról beszél. Jézus pedig, amikor oda került, hogy döntenie kellett abban, hogy vállalja a kereszthalált, vagy nem, akkor ott is volt egy ego, egy én. Hogy nekem ez nagyon-nagyon nehéz lesz, nagyon-nagyon fájdalmas lesz. És akik ismeritek a Bibliát, tudjátok ebben a kérdésben, hogy ego vagy az Isten akarata, mit mondott Jézus? Atyám, legyen meg a te akaratod. Elhiszem, elfogadom, hogy amit te mondasz, az jobb lesz, mint amit én kitaláltam. Erre azért számolni kell. Mindenféle ilyen ezoterikus dolgok, meg New Age, meg nem tudom, mindenféle ilyen alternatív dolgok, ezek nem követelnek semmiféle elkötelezettséget. Nyilván nem is ad áldást neked semmit, sőt, leamortizálja az életedet. De hogyha Jézus mond valamit, akkor arra számíts, hogy nem biztos, hogy ugyanaz lesz, amit ő mond, mint amit te elképzeltél. És mivel különbségek vannak, ezt valahogy így szinkronizálni kell. És Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy hagyj itt mindent, és gyere, és kövess engem. És amikor valaki ezt elfogadja, hogy mindent odaadok, és elfogadom azt, amit az Isten mond nekem, akkor történik valami olyan csoda, hogy egyrészt néhány dolog kiselejtőződik az álmaim közül, pillanatok alatt rájövök néhány dologra, hogy ja, hogy ez nem is fontos, ez nekem nem is kell. Más dolgok viszont bejönnek újként, amire nem is gondoltam, de nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon értékes dolgok. És lesznek olyan dolgok, amit Isten ugyanúgy visszaad neked, csak áldásként. Az a vágy, ami benned volt, azt mondja, hogy ezt én is szeretném, hogyha megtörténne veled. Azt én is szeretném, ha átélnéd azokat a dolgokat. De ezek csak akkor működnek, ha mindent odaadsz, és rábízod magad arra Jézusra, aki kéri tőled az életedet. Szóval a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus egy új álmot szeretne nekünk adni, egy új lehetőséget akar ránk bízni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy átgondoljuk, hogy amit elengedünk, és amit megragadunk, a kettő között mi a különbség. Nagyon sok emberrel beszéltem már, akinek ez az élethelyzet, ez valóságos volt, és azért félt elengedni dolgokat, mert mi van akkor, hogyha az Isten valami rossz dolgot ad nekem? Mi van akkor, ha olyan dolgot akar nekem adni, ami nekem nem kell? Volt, amikor megijedtél ettől? Én igen. Erős volt az én tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy merre akarok menni, tudom, hogy mit fogok csinálni. És hogyha engedelmeskedek annak az Istennek, aki megszólít engem, akkor ezek közül mi marad nekem? Lehet, hogy mindent oda kell adni? Lehet, hogy semmi nem marad? Vagy pedig talán valami igen? És ez nem más, mint a hitnek a kérdése. Hogy rábízom-e magam arra az Istenre, aki megszólított engem, vagy nem? Jézus egy teljesen új álmot akar adni az életünkre vonatkozólag. Valamit el kell engedni, és valamit meg kell ragadni. Amikor gyerekeink kicsik voltak, valahogy bejött az a családi szokás, hogyha valami ajándékot akartunk adni a gyerekeknek, akkor odajöttek a gyerekek, és akkor azt mondtuk, hogy csukd be a szemed, és így tartsd ki a kezed. És képzeljétek el, miután ez úgy működött, hogy mindig kaptak valami ajándékot, főleg, ha én nem voltam otthon, és hazamentem, és kapa szia, akkor mit hoztál, hogy csukd be a szemed, és tartsd ki a kezed. Képzeljétek el, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt a kezébe, teljesen mindegy, hogy mivel játszott, mi volt annyira fontos. Bármit mondtál volna neki, ezt nem engedi el, mert az az övé, azzal neki kell foglalkozni. De hogyha ez a szó elhangzott, ez a mondat, hogy csukd be a szemed, és tartsd ki a kezed, azon eldobtak mindent, és akkor na most mit fogok kapni? És tudjátok, miért történt ez? Teljesen bíztak abban, hogy ami a kezében landol, az valami izgalmas dolog lesz. Megbíztak bennünk. Azóta is gyakoroljuk a családba. Hogy működik. És engem arra emlékeztet, hogy ugyanígy kell az Isten elé állni. És ezek az emberek, ezek a halász emberek tulajdonképpen ezt tették. Eldobtak mindent, becsukták a szemüket, és azt mondták, hogy és akkor Jézus most mit adsz nekünk? Merre fogunk tovább menni? Mi lesz most? És ezzel a nagyon egyszerű, de nagyon, nagyon bátor lépéssel tulajdonképpen teljes mértékben rábízták magukat arra Jézusra, aki megszólította őket. Amikor Jézus egy új álmot akar neked adni az életedre vonatkozóan, új dolgokat akar elhelyezni az életedbe, akkor ne felejtsd el, ez csak úgy működik, hogy eldobsz mindent, kiteszed a kezed, és azt mondod, hogy itt vagyok. És akkor kinyitod a szemed, lesznek benne olyan dolgok, ami eddig is megvolt, lesznek benne új dolgok, és lesznek benne olyan dolgok, amiket valamikor ott láttál, de már nincsenek ott. Teljesen új értékrend, új élet, ami befolyásolja majd az életedet. Szóval a döntés az rajtunk múlik. A kérdés az az, hogy hogyan reagálunk mindenre. Azt mondja a Biblia, hogy ezek az emberek, amikor meghallották Jézus szavát, ott hagyták a hálóikat és követték őt. Szóval elindult valami nagyon különleges folyamat az életükbe. Mert mindent odaadtak. A 20. században volt egy különleges teológus, akit a nácik kivégeztek. Őt Bonhoeffernek hívták. 1906-ban született, és 45-ben ölték meg a nácik. Volt egy bibliaiskola, amit ő vezetett. Tanította az embereket a Bibliának az alapigazságaira, és ez mondjuk alapvetően ellentétes volt a náci nézetekkel. Megfenyegették, betiltották ezt a bibliaiskolát, és megtiltották neki, hogy ezt a tevékenységét végezze. Tudjátok, mit csinált Bonhoeffer? A következő nap újra nyitotta a bibliaiskoláját, és újra folytatta az egészet. És az emberek jöttek, és tanulták az Isten igének az alapjait. És amikor 1945-ben újra betiltották, és megfenyegették, akkor ennek következtében megírta az egyik legnagyobb művét, vagy legfontosabb művét, aminek tudjátok mi a címe? A követés. A Krisztus követés. Ebben a helyzetben, amikor minden percben ott volt a fenyegetés, és ez a fenyegetés elég valóságos volt. És Bonhoeffernek a munkájában ez van leírva. Ő mondja ezt. Jézus parancsa embertelenül kemény annak, aki tiltakozik ellene, de könnyű annak, aki engedelmeskedik neki. Bele tudjátok képzelni magatokat az ő helyébe? A nácik nem üdvözlőlapokat küldözgettek az embereknek. Amikor megfenyegettek valakit, az egy komoly fenyegetés volt. És ebben a fenyegetésben azt mondja, hogy Jézus parancsa embertelenül kemény annak, aki tiltakozik ellene, de aki követi őt, aki engedelmes, annak nagyon könnyű. Annak könnyű engedelmeskedni. És idézi 1 János 5:3-at, amiben az van leírva, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. És így folytatja, Jézus semmit sem követel tőlünk anélkül, hogy ne adna erőt a megtételéhez. És ez nagyon-nagyon fontos. Bármit is mond neked Jézus, akár munkaidőben, akár éjszaka az álmodban, akármilyen módon kommunikál veled, akármilyen új dolgokat mond neked, akármit kell letenni, és akármit kell megragadni, ennek az eredménye az lesz, hogyha ő kér tőled valamit, akkor ehhez az eszközrendszert is megadja. Adja az erőt, adja az embereket, vagy adja a különböző lehetőségeket, hogy tudj előre haladni. A mai kérdés tehát az, hogy az elmúlt 14 évben, ahogy az ego nőtt, a következő 14 évben is nőni fog, és a kérdés az, hogy az egónkkal növünk együtt, vagy pedig a Jézus követésében fogunk növekedni. Az ego irányít, vagy Jézus, aki viszont annyira szeretett téged, hogy az életét is feláldozta, érted? És gondoljunk csak bele, hogy amikor mi odaadunk Istennek dolgokat, lemondunk dolgokról, és azt mondjuk, hogy nincsenek feltételeim, kiteszem a kezem, becsukom a szemem, és azt mondom, hogy Istenem, bármit beletehetsz, akkor én tulajdonképpen értéktelen dolgokat adok Istennek, ő pedig értékeseket fog nekem visszaadni, ami örök értékű. És tudod, miért lehetséges ez? Azért, mert Jézus 2000 évvel ezelőtt egy fordított cserét tett meg. Tele volt minden értékkel, azt mondja a Biblia, hogy menj, minden dicsőség az övé. Ezekről lemondott, kitartotta a kezét, becsukta a szemét, és azt mondta, hogy legyen meg, atyám, a te akaratod, és tudjátok, mi következett utána. A római katonáknak a megalázás, a római katonák által való megalázás, a korbács, és aztán a kereszthalál. Vagyis Jézus a jó dolgokat, az értéket kiengedte a kezéből, azért, hogy megragadja azt a bűnt, ami a te életedet is nyomja, hogy ezért meghaljon. És aztán fölkínálja azt, hogy te is tartsd ki így a kezed, csukd a szemed, és mondj el egy imát, és mondd azt, bármit beletehetsz. Bármi történhet, mert én bízok benned. Én ezzel szeretném most befejezni. 2003-ban a Kőszikla gyülekezet azért alakult meg, mert úgy döntöttek azok az emberek, akik az alapítók voltak, hogy ebben a kérdésben, hogy az ego irányít bennünket, vagy pedig Jézus, azt mondtuk nagyon világosan és nagyon határozottan, hogy Jézust választjuk. Ez a gyülekezet az elmúlt években azért tudott előre haladni, és te azért lehetsz itt, én is azért lehetek itt, mert voltak olyan emberek, akik erre a kérdésre ugyanezt a választ adták. Nem az a fontos, hogy én, hanem az a fontos, hogy Jézus mit mond. És a következő évek ugyanerről fognak szólni. A keresztény életnek a lényege, hogy az ego vagy Jézus. Holnap reggel, amikor fölébredsz, és döntéseket kell hozni, vagy amikor kinyitod a pénztárcát, vagy előveszed a bankkártyát, és fizetni kell valamiért, akkor mindig erről szól a dolog. Hogy milyen értékrend alapján éled az életedet. Egy bizonyos helyzetben, hogy igen mondasz, vagy nem, mindig az értékrendek döntenek. Hogy ez neked fontos, vagy nem fontos. Kell, vagy nem kell. Megtörténik, vagy nem történik meg. Ott leszek, vagy nem leszek. Én arra hívlak benneteket, hogy ezen a szülinapi istentiszteleten ne felejtsük el ezt a nagyon-nagyon fontos alapot. A jövő arról szól, hogy akár most életedben először, akár újra és újra, amikor imádkozol, meg tudod ezt tenni őszinte szíve, hogy becsukod a szemed, kitartod a kezed, és azt mondod, atyám, vagy Jézus, legyen meg a te akaratod. És akkor valami landol a kezedbe, a szívedbe, a gondolataidba, az életedbe. És elindul valami olyan, ami eddig talán nem volt. Vagy esetleg egy olyan álom válik valóra, ami benned volt, mert Isten helyezte a szívedbe, az életedbe, csak nem tudtál vele mit kezdeni. És jön valami új, valami nagyszerű, valami dicsőséges. Én szeretném, hogyha ezért tudnánk imádkozni. És ha ma úgy gondolod, hogy ez a szülinapi istentisztelet, ez pont jó alkalom arra, hogy akár először, akár több ezerszer megtetted már ezt, de csukd be a szemed és tartsd ki a kezed, és mondj el egy imát. Szeretnék egy picit csöndbe lenni, és majd utána én hangosan befejezem ezt a részt. De ha van benned egy ilyen vágy, amit átéltek a tanítványok, hogy odaszállni magadat Istennek, az életedet nekiadni, megtérni hozzá, akkor tedd ezt most meg. Legyünk egy picit így csöndben, és majd az imádságommal bezárjuk ezt a részt. Jézus Krisztus, arra kérünk téged, hogy ugyanúgy, ahogy akkor ott a tóparton megszólítottad ezeket az embereket, szólíts meg bennünket most, és kérünk téged, hogy tudjunk téged követni, és segíts, hogy amit el kell engedni, azt most tudjuk elengedni, bármennyire is fontos nekünk, vagy bármennyire is hozzáragadtunk dolgokhoz, lehet, hogy már teher számunkra, de nem tudtuk elengedni. Kérjük, Úr Jézus, a te nevedben segíts nekünk, hogy most tudjunk nemet mondani olyan dolgokra, ami nem fontos, és tudjuk megragadni azokat a fontos és értékes dolgokat, amiket te adsz nekünk. Hogy így legyen örömteli ez a születésnap, így legyen örömteli és áldott az életünk. Kérjük ezt a csodát tőled. Áld meg így valamennyiünknek az életét. Jézus, a te nevedben kérjük ezt. Amen. Amen.
Hálásak vagyunk neked ezért a gyülekezetért, a Kőszikla gyülekezetért, azért, hogy te atyánk és Istenünk vagy, aki vezetsz bennünket napról napra. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te közöttünk vagy, hogy az életünkben vagy, és hogy ennek nyomán alakulhatott meg ez a gyülekezet. Én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden egyes tagjáért azért, hogy együtt dicsérhetünk és imádhatunk téged itt vasárnapról vasárnapra. Hálás vagyok neked azért, hogy te nyitod meg a szíveinket feléd. Hálás vagyok neked azért, hogy te betöltöd a szükségeinket, hogy velünk vagy a jó időkben és a nehéz időkben egyaránt. Köszönöm, hogy megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban azt, hogy te itt voltál velünk, hogy fogtad a kezünket, hogy a tenyereden hordoztál minket. És arra kérlek, hogy te legyél velünk továbbra is. Indítsd a szíveinket, a kezeinket, a te tervednek a betöltésére, a jónak a cselekvésére, és egyszerűen csak szeretnénk meghajolni előtted, és azt mondani neked, hogy így a mai születésnapi alkalmunkon köszönjük neked az elmúlt éveket. Amen.
Mennyi, Atyám, én annyira köszönöm a hangodat, köszönöm, hogy amikor halljuk, és akaratot adsz a szívünkbe, hogy reagáljunk erre. Köszönöm, Uram, azoknak az embereknek, akik meghallották a te hívó szavadat, és köszönöm, akik továbbadták a te örömhíredet, és köszönöm, hogy ők is továbbadták, és aztán ők is továbbadták, és köszönöm, hogy ez a lánc így eljutott ez a 10 emberhez, akik te benned, te testedben tudtak találkozni, hogy benned valami újat létrehozzanak. Köszönöm az ő szívüket, hogy meghallották, és köszönöm az ő életútjukat. És Uram, hogyha így visszagondolok, hogy 14 év, hogy hány életút van ebben a 14 évben, akkor csak nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy láthattunk embereket, akik döntöttek melletted. Köszönjük azt, hogy köszönjük ezeket az életeket, és köszönjük mindazt, akik valamilyen szinten valamennyi időre becsatlakoztak a kőszikla gyülekezetbe, és itt áldások lehettek a gyülekezetben, vagy mi lehettünk számára áldás. Uram, köszönöm hogy te felülírod az életeket, és átírod a forgatókönyvet. Köszönöm azt a sok-sok átírt forgatókönyvet, akiknek szerepel a gyülekezet, a kőszikla gyülekezet a forgatókönyvükben. És Uram, itt vagyunk, és csak várjuk, hogy mit teszel a markunkba, mi az, amit így hálával fogadhatunk el tőled. És köszönöm, hogy amikor sikerül azt mondanunk, hogy az egónkból kevesebbet és még többet belőled, kérlek Uram, hogy add meg ezt a vágyat, hogy mindinkább még többet belőled szeressünk meglátni, megérteni, megtudni. Amen.
A kőszikla gyülekezet 14 éves, tehát egy tinédzser korban lévő gyülekezet, de van két gyerek ennek a gyülekezetnek. Ezt a való életben nem feltétlenül preferálnám, hogy ezt így kövessük, hogy 14 éves korban már két gyereknek lenni kell. De ennek a gyülekezetnek az életében ez így alakult, és ez jó dolog. És szeretném, ha ezzel a két gyerekkel is foglalkoznánk, vagyis két újabb gyülekezetről van szó, amiben a kőszikla gyülekezet áldás lehetett, segítséget tudtunk adni ahhoz, hogy ezek a gyülekezetek elinduljanak. Az egyik gyülekezet a Buda Szíve gyülekezet, ami tőlünk nem messze itt a budai oldalon működik. A másik pedig a Tatabányai gyülekezet, ami néhány 10 kilométerre van tőlünk. És most szeretném, ha Áron és Attila, ezeknek a gyülekezeteknek a vezetői, hogyha ide jönnétek, és szeretném, ha egy pár szót beszélgetnénk arról, hogy ez a két gyerek most hogy van. Ugyanis a szülőknek van felelőssége a gyerekeikkel kapcsolatban, és ezt a szülői felelősséget szeretnénk most így fölvállalni. Talán az első kérdés, hogy Attila, merre van a Tatabányai csapat? Itt mutass rájuk. Sziasztok! Egy tapsal köszöntjük, itt néhányan itt vannak a Tatabányai gyülekezetből. És ugyanezt megtennéd te is, tehát úgy látom, hogy többen el tudtatok jönni. Szóval a Buda Szíve gyülekezet csapata. Szóval sziasztok! Isten hozott benneteket! Mikor indult a Tatabánya? 2012-ben, és a Buda Szíve, én is tudom, de azért mondjuk el.
2015 októberében.
2015-ben, tehát nem olyan túl régen. Itt a mögöttünk lévő kivetítőn látjátok azokat az alapértékeket, amelyeket valamikor még a kőszikla gyülekezet indulása előtt határoztunk meg. Úgy éreztük, hogy ezt Isten ránk bízza, hogy ezek az alapértékek legyenek azok a pályák, amin haladunk. Ez nem más, mint a Biblia központúsága, a dicsőítés, Isten dicsőítése, hogy Istentől akarunk függeni. Fontos számunkra az imádság, a kiválóság és a kreativitás, amennyire tőlünk telik, ezt megéljük. A közösségnek a fontossága, kulturális érzékenység, tehát nem egy szekta akarunk lenni, aki ugye a világtól teljesen külön valahol valamit csinál, hanem nagyon is benne akarunk lenni a sűrűjében. A helyi vagy a regionális jelleg, illetve a megsokszorozódás, tehát hiszünk abban, hogy az evangélium újabb és újabb embereket fog majd elérni, és a kapcsolatainak a fontossága. Én most azt szeretném megkérdezni tőletek, mivel Attila az egyik alapítója a Kőszikla gyülekezetnek, Áron pedig hány éve jöttél a Kőszikla gyülekezetbe?
12-ben kezdtük el járni valamikor nyáron.
Tehát 2012 óta a feleségeddel itt vagytok, vagy voltatok. Tulajdonképpen átéltetek itt sok mindent a Kőszikla gyülekezetben. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ezek közül, az alapértékek közül, mi volt számotokra az a legfontosabb, ami úgy tényleg áldást jelentett nektek, és azt mondjátok, hogy az új gyülekezetekben is nagyon-nagyon fontosnak tartjátok. Áron?
Egyrésztről, amiről ma is beszéltél, az Istentől való függés. Jó volt látni többötök életében, például Attila életében is azt, ahogy kész volt lépni Isten hívására, és kilépni a komfortzónából, kilépni a nyílt vízre. És ebben sok bátorítást kaptam én is. Illetve, hogyha szabad nem csak egyet említeni, akkor az imádság is, hogy jó esik, hogy néha a gyülekezetből valaki felkeres, hogy miért tudunk imádkozni értetek. Tudom, hogy csütörtöki ima alkalmon is sokszor imádkoztok értünk, és azt köszönjük, hogy ezáltal is támogattuk bennünket.
Attila, neked mi az, amit ki tudnál emelni ezek közül?
Hát, ha megnézitek ezeket a mondatokat, mindegyik egyetlen szóval kezdődik, az, hogy elkötelezettség. És én úgy gondolom, hogy ez az egyik, hanem a legnagyobb súlyú dolog, amit tanulhattam, vagy amit szeretnék továbbadni is. Mindig azt szoktam mondani, hogy én nem járok gyülekezetbe, én tartozom valahova. Én a Kősziklába tartozom, és azt szeretném, hogy Tatabányán is, hogyha valaki ahhoz a közösséghez tartozik, akkor az nem járna oda, hanem az lenne a lelki otthona.
Köszönöm szépen. És látok, bízom, hogy ti, amikor látjátok ezeket az alapértékeket, számotokra melyik a legfontosabb, vagy mi az, ami hiányzik, és jobban meg kellene élni. Szóval érdemes ezzel foglalkozni. De szeretném azt, hogy egy pár szóban azért Áron mondj néhány talán új információt a Budaszíve gyülekezetről. Hogy vagytok most, a szülőknek számoljon be a gyerek arról, hogy mit csinált az elmúlt néhány hónapban, mert nagyon érdekel bennünket, mert szeretünk benneteket.
Ami újdonság, hogy korábban szerintem említettem azt, hogy két hetente tartunk istentiszteletet, és minden héten házi csoportot, és az advent időszak elején úgy döntöttünk, hogy elkezdünk sűríteni ezen a programterven, és most már minden héten tartunk istentiszteletet, vasárnap délutánonként, illetve egy nagyobb helyre is tudtunk költözni. Tavaly az év elejét még az otthonainkban töltöttük az alkalmakkor, aztán áprilistól egy iskolában voltunk, és most novembertől pedig egy intézménynek egy előadó termében vagyunk, ugyanott a Marcibányi téren, ahol eddig is voltunk, de ott már még többen elférhetünk. Úgyhogy ez is egy ilyen örömteli növekedés.
Köszönöm, és egyeztettünk, hogy februárban lesz egy olyan istentisztelet, amikor meglátogatunk benneteket. Aki a Kősziklából el akar jönni, akkor majd február talán végén, azt hiszem, megbeszéljük, és akkor lesz egy közös istentisztelet. Nem itt, hanem a Budaszíve gyülekezetnek a helyszínén. És akkor Attilához jövök. Attila, pár szót mondanál te is Tatabányával kapcsolatban, talán a legfrissebbek, legújabb dolgok, ami bátoríthatja a szülőt, hogy a gyerek jól van.
Hát ami az emberi oldala, mármint hogy a személyi oldala, az, ami mindig öröm, hogyha új élet születik, mármint hogyha szellemileg is születik egy új élet, vagy ha fizikailag is, mind a kettőben lehetett részünk az elmúlt évben. Volt gyermekbemutatás is, meg volt bemerítkezés is. Ezek úgy az életnek a funkciói. Aztán természetesen küzdelmek is vannak, tehát nem csak jönnek, mennek is emberek, ezek a szomorúság oldalai, de mindenképpen az élet funkcióit mutatja a kis csapat, és olyan azon vagyok, meg szerintem minnyáján azon dolgozunk, imádkozunk, és próbálunk Isten akaratát keresve építkezni, hogy egy önálló reprodukcióra is képes, és önmagában is megálló kis csapat legyen, és hogyha ez megvalósult, akkor végül is a nagy álom is megvalósult.
Köszönöm szépen! Hát akik a Kőszikla gyülekezethez tartozunk, szóval ne felejtsétek el ezt a két fontos embert, illetve mindazokat, akik valamelyik gyülekezethez tartoznak. Imádságban segítségben, támogatásban legyünk mellettük továbbra is, és köszönjük, hogy most itt vagytok. És hát a Kőszikla gyülekezet születésnapja legyen a ti örömötök is, az Úr áldjon benneteket. Köszönöm szépen. Van három kedves vendég Tatabányáról, akik szeretnének megosztani velünk valamit. Megtennétek, hogy ide jöttök? Szóval néha arról szól az élet, hogy a gyerek bátorítja a szülőt, ugye? Van ilyen. Én átéltem már ezt. Ez egy jó dolog. Szeretném bemutatni Timit, Jonatánt és Lídiát, akik hát valamit hoztak nekünk. Ki kezdi? Oké. Okay. Szóval, mi van a kezedben? Oké. Okay. Szóval a Bibliából hoztak nekünk valamit mind a hárman, és amit Lídia föl fog olvasni, azt látjátok mögöttünk a kivetítőn. Az volt a kérés, hogy arról beszélgettünk, hogy mi az, ami a legfontosabb számukra mostanában egy olyan üzenet, egy olyan igevers, ami mostanában mozgatja őket. Hát úgy tűnik, hogy Lídiát a Lukács 10-19-től lévő szakasz. Úgyhogy hallgassuk meg ezt.
Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
Kígyók, skorpiók, ezek kemény dolgok egy fiatal hölgynek. Ezt hogy kell érteni?
Hát inkább a második, a 20. versre emelném a hangsúlyt. Én azért hoztam ezt az igét, mert egy olyan teljesítményközpontú világban élünk szerintem, ahol nagyon könnyű arra figyelni, még keresztényként is, hogy én mit teszek, és hogy abból meríteni az örömömet, hogy mennyire sikeres a szolgálatom, stb. És Jézus itt szerintem nagyon helyre billenti a fókuszt, hogy aminek legjobban örülnöm kell, meg figyelnem kell rá, az az, hogy nem az Isten haragjával kell találkoznom, hanem kegyelemből örök életem van, és ez senki nem veheti el tőlem, úgyhogy én erre igyekszek mindig figyelni a szolgálatban.
Köszönjük, nagyon fontos. Neked van üdvösséged? Ha van, akkor minden oké. Okay. Minden más ezután jön. Timi, te vagy a második, vagy Jonatán? Jonatán, akkor te milyen igét hoztál?
Az 1 János 5.13-at, ahol az van, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van.
A kérdés ugyanaz, miért fontos ez neked?
Hát velem ritkán esik meg, hogy valaki oda jön hozzám, és akkor mondja, hogy szeretne megtérni, mondja már, hogyan kell, de ez tavaly megesett, és hát nem nagyon tudtam azonnal mit mondani, és akkor kellett így definiálnom, hogy mi is a megtérés, meg hogy kiről mondhatjuk, hogy örök élete van.
Köszönöm szépen. Ezeket még nem szerveztük le, de itt az örök életről volt szó, ott az örök életről volt szó. Kíváncsi vagyok, hogy nálad milyen igeverse kerül elő.
Hát én az igehirdetéshez hoztam igazából az igeverset, ami így az én ezévi igeversem is, úgyhogy igazából csak jól meg szeretném támogatni, már csak azért is, mert nem tudom, hogy csak én küzdök ezzel, vagy ti is, de hívőként sem egyszerű ugye ezt az egót visszanyomni, és ez egy állandó napi harc, és így hoztam azt az igeverset nektek, ami az 1 Korintus 9.26-27-ben van. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlan küzdelemre. Úgyhogy nyomjuk vissza az egót fizikailag is, meg lelkileg is, és tényleg adjuk a teret Istennek.
Köszönöm szépen. Szóval a tatabányai ajándéka Kőszikla gyülekezetnek. Fontos legyen az üdvösség, örüljünk neki, képviseljük mások felé is, és céltudatosak legyünk, hogy a menny felé tartunk. Jól összefoglaltam? Köszönöm szépen, és köszönjük, amit elmondtatok. Mindjárt látni fogunk szintén a kivetítőn egy ilyen kis egyszerű animációt. Én leülök, és nézzük meg, és közben elmondok majd néhány dolgot. a mai napnak egyik ilyen központi kis szimbóluma lett ez a bizonyos kéz. Néha ki kell tartanunk a kezünket, hogy valamit Isten bele tudjon tenni, de előtte ezzel a kézzel valamit el kell engedni, mert ha nem engedsz el valamit, nagyon szorítasz valamit, akkor képtelenség ajándékot adni neked. És ez a kis animáció is arra buzdít bennünket, és arra bátorít bennünket, hogy használd a kezed. Imára, áldásra, és ne felejtsd el, hogy amire ráteszed a kezed, ott valami nyoma marad. Ez szellemileg is így van, fizikálisan is így van, és ahogy éljük az életünket, tulajdonképpen a kéznyomunk itt van ezen a városon, Budaörsön, de nem mindenki Budaörsön lakik, a környező településeken, ahogy regionálisan szerveződik a gyülekezetünk. Aztán ott van a budai 12. kerületben, a Budaszíve gyülekezetben, ott van Tatabányán, ott van azon a munkahelyen, ahol te dolgozol, ott van abban a suliban, ahová jársz, ott van a kéznyomod. Azzal, amit mondasz, ahogy mondod, amit képviselsz, amit teszel, ez mind-mind a te kéznyomod. Ez a kis animáció és ez a kőszikla szülinap arra bátorítson bennünket, hogy a 14 év után még mindig szükség van ezekre a lenyomatokra, hogy legyünk imádkozós emberek, akik az imádkozó kezeket fölemeljük, legyünk áldó kezek, legyünk segítő kezek, és legyünk nyitottak új dolgok elfogadására. Hát Isten áldjon meg ebben bennünket, azért, mert a küldetésünk az nem fejeződött be. A kőszikla gyülekezetnek van egy küldetés mondata, ami szintén már 14 éves, nem öregszik meg, és nem megy ki a divatból, nem kell újat írni. Akik a kőszikla gyülekezethez tartoztok, legyetek kedvesek, segítsetek nekem, mondjuk el együtt. Az Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Tehát ez a mi küldetésünk, az Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Van egy kedves vendégünk, a szomszéd partner gyülekezetből, Zsoltnak hívják, feleségével itt van, meg a családjával. Köszöntünk benneteket. Szerencsés Zsolt szeretne megosztani velünk egy olyan történetet, ami bátorít bennünket ebben a küldetésben. Zsolt.